Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Lenyűgöző teljesítményt tudhat maga mögött a 90 kilós Tóth Krisztián, aki a sportág őshazájában lett bronzérmes múlt szerdán a tokiói nyári olimpián. Az MTK sportolója 3 hónap alatt az Európa-bajnokságról, a világbajnokságról, majd az ötkarikás játékokról is éremmel térhetett haza. A 27 éves versenyző az Inforádiónak elmondta, hogy a 2024-es párizsi olimpián szeretné megismételni mostani teljesítményét. Virányi Zsolt kérdezte a siker hátteréről Tóth Krisztiánt.
Alapvetően abszolút elégedett vagyok ezzel, és hogyha azt a fajta formát nézem, ami mondjuk egy fél évvel, 8 hónappal ezelőtt volt, akkor ez egyenesen megdöbbentő számomra, nyilván pozitív értelemben. Rengeteg minden változott az életemben az elmúlt időszakban, szerencsére pozitív irányba, és hát ennek köszönhető részben, hogy ez a 3 világverseny azt a fajta kitörést vagy bombaformát hozta ki belőlem, amit alapvetően nem is gondoltam volna, hogy lehetséges így 4 hónapon belülre idézíteni. Csoda az egész, tehát még mindig számomra is, mert gondolom ezzel sokan így vannak, felfoghatatlan.
A háttérben azért már lehet hallani a gyerekzsivajt is. A család az egyik legfontosabb motiváció itt a versenyzés mellett, hiszen egy 3 éves kisfiúi édesapja Tóth Krisztián, és hát hamarosan jön egy kislány is.
Igen, decemberre van kiírva a feleségem. Abszolút. Nem is csak motiváció ez, hanem édes teher, mert itt már nem csak magáért csinálja az ember, hanem a fiáért is, a családjáért is, azt a rengeteg áldozatot, amit ők is hoznak, azt ezzel tökéletesen lehet viszonozni, vagy visszaadni, és nekem most ez sikerült.
Azt tudja már szerintem az egész ország, hogy az érmet ugye nagyon hamar megkapta a fia. Most is gondolom a nyakában van, vagy játszik vele, mondjuk a feleség mit kap egy ilyen tényleg nagyon hosszú olimpiai ciklus végén, ami sikerrel zárul?
Rengeteg puszit. Ő megkapta például a kis plüst meg a virágot, ezt mindig el szoktam neki hozni amúgy. Ez volt számára az egyik ajándék. De hát most nyilván ezt végét azért nem hagytuk abba, tehát rengeteg olyan dolog van, amit majd meg kell, hogy még köszönjek. Ebből a kifolyólag majd azért még fog kapni biztosan valamiféle ajándékot.
Tudom, hogy még korai a kérdés, de a folytatás azért nagyon izgatja az embert mindig, hogy mennyi pihenés, ugye még ott tart, hogy még feldolgozni sem tudja azt, hogy olimpiai bronzérmes, és aztán majd újból nekivág a következő 3 éves ciklusnak Párizsig?
Igen. Ezt úgy érzem, hogy ki lehet jelenteni. Igazából biztos voltam benne, hogy Párizsig csinálom. Ha nem sikerült volna az olimpia úgy, ahogy, akkor azért, hogy mindenféleképpen tegyek egy pontot, hogy felkiáltója lett a karrierem végére. Ha meg sikerült, akkor meg azért, hogy hát ezt meg lehet még egyszer ismételni. Bízok benne, hogy Párizsig el tudunk zücskölődni. De a legrosszabb esetben is úgy gondolom a helyzetállása szerint, hogy csapattársamot is fel tudom rákészíteni. Kettőnk közül fog valaki kimenni Párizsba, és hát majd ezt meglátjuk, hogy pontosan hogy lesz, mint lesz.
Gőz Rolandra kell gondolni, a másik 90 kg-osra?
Igen, percegettem azt a gondolatot, hogy nagyon szívesen felmegyek 100 kilóba, amit alapvetően azért még nem is toltam el teljesen magamtól, de hát nyilván ehhez az edzői gárda beleegyezése is kellene. Viszont most annyira jól tudom tartani a súlyomat, hogy alapvetően felesleges lenne egy súlycsoportváltás. Meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Visszatérve a kérdés fő irányára, igen, mindenféleképpen még ebben a 3 évben gondolkodok.
Beszéljünk a szakmán túl egy kicsit Járdán Tamásról, a mentál trénerről, aki egy reptéri telefonnak köszönhetően csöppent bele az önök életébe, hiszen, ha jól emlékszem, a Dohai Mesterek tornájáról jöttek hazafelé, Páncél Gábor szövetségi kapitánnyal, és ő hívta fel Tamást, hogy gond van, segítség kellene, és hát ez a segítség ez nagyon bejött. Ennek a részleteibe, ha egy kicsit beavatna, hogy mitől változott meg Tóth Krisztián ilyen rövid idő alatt, ilyen hatékonyan?
Szakértelemnek köszönhető, ahogy Tamás az egészet kezelte, és ahogy próbált minél jobb formába hozni. Elég szkeptikus voltam ezzel a témával kapcsolatban, hogy a mentál tréner mennyit fog tudni segíteni. De annyira tetszett a dolog, hogy igazából nagyon vékony voltam SGM-nek, hogy sokszor nem tudtam eldönteni, hogy ez most egy óriási szakértelem, és a szakirodalom és egyéb tudományágazatok alá támasztják, vagy pedig egy kattosság a rossz értelmi részében, hogy miről beszél Tamás, hogy most hogy van ez az egész normális ilyenekről beszélni, azt mondja nekem, hogy a mentális rész az ugyanúgy fejleszthető, mint bármely zoncsoport, tehát ez vicc. És nem, ez nem vicc. Ezt elhittem, ezt éreztem, tapasztaltam, és teljesen átjött. Igazából csak azt sajnálom, hogy ezt nem vettük figyelembe korábban.
Akár mondjuk 5 évvel korábban, vagy 6 évvel korábban, ugye akkor a Riói olimpián nem valószínű, hogy annyira nyomta volna az egész olimpiai hangulat, meg ugye az esélyesség terhe, hiszen ön mondta talán pont még a bronzérem után, hogy gyorsan a tokiói nyilatkozatában, hogy fizikailag biztos, hogy jobb állapotban volt akkor, mentálisan viszont egyértelműen most, és ez volt a döntő. Tényleg ez volt a döntő?
Igen, határozottan ezt állítom, és tartom is magam ehhez. Itt most csak a súlyokról beszélve tudom azt mondani biztosan, hogy sokkal jobb fizikai állapotban voltam, hisz nagyobb súlyokkal tudtam dolgozni, például a maxerő fejlesztésben, mint jelen állapotomban. Akkor még nem volt megműtve a vállam, igaz, sérült volt már. Az, hogy mi lett volna Rióba, hogyha egy ugyanilyen mentál felkészítést kapok, hogy egy más irányból közelítjük meg azt az egészet, hiszen akkor is volt pszichológusom, és egy más irányzattal próbálkoztunk. Nem biztosítja azt, hogy az érem lett volna. Annyi apróságnak köszönhető, hogy ez az érem összejött, és annyi embernek, hogy most nyilván Tamásnak ebbe egy nagyon nagy része van. Hát itt a Haris Évát is kiemelném, mint dietetikust, Gábort, aki nyitott volt arra, hogy a szakértelmét megosztja másokkal. Bízok benne, hogy ebből sokan erőt merítenek majd.
Ugye itt Járdán Tamás, és maradnék még ennél a témánál, elhitette önnel azt, hogy igenis, ön egy olyan dzsúdós, aki bárkit képes legyőzni.
Jó volt az összefoglalás. Itt lényegében azok voltak a fő konstrukciók, vagy koncepciók, bocsánat, hogy az a fajta edzés, amit eddig is csináltam, több mint egy évtizede szinte, nyilván voltak benne minimális változtatások, de az irányvonal az mindig megmaradt. Az sokkal jobban beépül, hogyha ember ezen úgy rágódik, és elhiszi azt, hogy ezt ténylegesen megcsinálta, és elkönyveli magában, hogy valami eszméletlen. Sokkal könnyebben, sokkal mélyebben épül bele az emberbe az edzésnek a mennyisége és a minősége, és teljesen mást hoz vissza magából. Tehát én ugyanígy edzettem, tényleg szinte Rio előtt is. Csak ahogy említettem, nagyobb súlyokkal, meg minimális változtatásokkal. De nem hittem benne annyira, mint most. Csak mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy mindenki értse. Azt mondta nekem a Tamás, hogy minden egyes edzés, minden egyes mozdulatom, tevékenységem, az könyveljem el úgy magamba, hogy ez mind-mind hozzátesz ahhoz, a nagy halmazhoz, amit én azért csinálok, hogy olimpiai érmet szerezhessek. Ebbe beletartozott a pihenés, az étkezés, a játék az edzéseken, a nyújtás az edzések után. Minden egyes olyan dolog, amit alapvetően csak így eldob magától az ember, vagy átsiklik felette, mert nem ad neki jelentőséget, az bennem így összegyűlt, és egy akkora halmazt kaptam az elmúlt 3 hónapban az olimpia előtt, hogy egész egyszerűen egy olyan alapmagabiztosságot adott, hogy nem létezik az, hogy nem küzdhetek véremért. Tudtam én, hogy ez egy nagyon nehéz út lesz. Vagyunk legalább egy olyan jó 15 aki erre a 4 éremre pályázott. Óriási változásokon mentem keresztül. És én már tudtam a versenynapomon azt is, amikor még nem volt meg az érem, hogy egy eszméletlen rutin, egy óriási tapasztalat. Ez egy olyan dolog, egy katarzis, amit nagyon szívesen szeretnék majd továbbadni más sportársaimnak is, sportolóknak is, hogyha esetleg megkérdezik, hogy megfogadják, hogy ebben én nem hittem, annyira sikeres volt.
De csak a kezdet kezdetén nem itt, és hogy a hallgatók még jobban értsék, akik nem emlékeznek erre a bizonyos napra, amikor meglett a bronzérem. Egy rossz mozdulaton múlt egy apró pici nüansznyi kihagyás, és ugye akkor a német Trippel, aki végül ezüstérmes lett, legyőzte önt a 8 között, de aztán a Vígaszágon ön a holland ellen, aki pont Tokióban 19-ben világbajnok volt, majd az orosz ellen a bronzmeccsen is, egy egészen pici különbséggel nyert, tehát annyi erővel nyerhetett volna a holland is, meg az orosz is, és hát arról nem beszélek, hogy a japánt győzte le még a 16 között, azt hiszem, hogy az is aranypontos mérkőzés volt.
Így igaz, itt nagyon-nagyon kiélezett meccsek voltak, nem volt kegyes hozzám a sorsolással kapcsolatban, tehát élőben néztem a sorsolást, hiszen én mindig szeretem ezt megnézni. Őszintén meg kell, hogy valljam, hogy egy kicsit kellemetlenül érintett az, hogy 16 közé Japánnal megyek. Ugye nálunk egyenes kieséses rendszer van 8-ig, tehát hogyha kikaptam volna a Japántól, akkor helyezetlenül zárom a tornát, és hát nálunk azért a japán dzsúdósok, azok a laikusoknak mondanak, mintha kínai pingpongosok lennének, vagy brazil focisták, tehát a világ élbolyát képzik. Eszméletlenül hálás vagyok azért, hogy ez most nekem adatott meg. Ott voltunk ténylegesen bő 20 olyan ember, akik erre nagyon pályáztak, és 5 évet végig gürcöltek, vagy hát most összességében nézve több mint 1-2 évtizedet. Tényleg nem lehetek elég hálás ezért az egészért. Nagyon büszke vagyok, nagyon boldog vagyok, fel se tudom fogni ezt az egészet, de ez valami eszméletlen.
Mennyire furcsa visszagondolni arra, hogy teljesen szokatlan körülmények között, nézők nélkül a sportág őshazájában, egy szentélyben Japánt legyőzve végül bronzérmes lett, ugye az oroszt győzte az utolsó meccsen.
Ez is egy fő feladat volt számunkra, vagy hát számomra egész pontosan a Tamás által. Semmilyen körítéssel nem foglalkozhattam az olimpián. Se azzal, hogy vannak nézők, se azzal, hogy pandémiás helyzet van, egy kicsit macerásabb lesz a kiutás, szenvedős lesz a faluban. Bármivel, ami elveszi az energiámat, vagy a gondolatmenetemet, azt nekem ki kellett törölnöm az agyamból. Ez volt szerintem egy kulcsfontosságú része a mi közös munkánknak, hiszen ténylegesen nem foglalkoztam semmivel. Abszolút nem. Nem azt mondom, hogy nem érdekelt az, hogy nincsenek nézők, mert nyilván jó nézők előtt dzsúdozni és ráadásul sikeresen szerepelni, de tudtam én azt, hogy ennek most nem az a lényege, hogy boldog legyek, hanem hogy jussak át az embereken, és lépésről lépésre kerüljek közelebb az olimpiai éremhez. Ezáltal minden rendkívüliségét elvesztette a verseny számomra, úgy mentem oda, és úgy is fogtam fel az egészet, mintha egy egyszerű Grand Slamre vagy Grand Prix-re mennék. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy például a budapesti világbajnokságon valamivel jobban izgultam. Én roppant büszke vagyok az edzőmre, a feleségemre, Tamásra, hogy ezeket az apróságokat felismerték bennem, mert tényleg egy önmegismerés is volt. Ez egy olyan út volt, amit nem egyedül jártam be, és ezt egyedül nem lehetett volna megcsinálni. Barátaim erősítették meg bennem kívülről azt, hogy nekem be kell tartanom a diétámat, és mindenféleképpen alacsonyan kell, hogy tartsam a súlyomat, hisz az, hogy amikor 8-10 kilókat fogytam, az hosszú távon nem kifizetődő, főleg egy ilyen sorozatterhelése sportban, mint amit mi csinálunk, hisz körülbelül 2-3 hetente versenyzünk, és mindig leadni 8-10 kilót, azért ez viszonylag hamar kivégezni az embert, úgyhogy itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy nagyon szépen köszönöm már. Igaz, egyéni sportról beszélünk, de ez egy óriási csapatmunka volt.
Páncél Gábor az edzője ugye tett egy felelőtlen kijelentést, mikor veszi majd át a motorját?
Ahogy megcsinálom a jogosítványt, akkor szerintem át is veszem.
Egész pontosan a mérkőzést követően, ott a bronzmeccs után a vegyes zónában, az interjú lehetőségek vannak, ott az újságírók előtt derült ki, hogy hoppá-hoppá, Páncél Gábor megfogadta, Tóth Krisztián elfelejtette, Gábor viszont tartja a szabát, megvan az érem, oda a motorja. Most már csak a jogsi kell.
Igen, úgyhogy azt minél hamarabb is kezdem, hogy tudjam élvezni egy kicsit Gábor motorját. Most igazából ez egy nagy robogó, nekem nem feltétlenül az a fontos a motorban, hogy túrázzak, vagy a messzebb, hosszabb utakat vállaljak, hanem nekem megkönnyíti az életemet a robogó azzal, hogy nem a városi dugóban kell például állnom, hisz kiköltöztünk már Csimőre, és itt azért abszolút de nem mindegy, hogy autóval vagy egy robogóval megy be az ember. Amíg a belvárosban laktam, addig az 50-es bőven elég volt, és ugye az nem kell külön jogosítvány, hisz a B-sel lehet vezetni. Úgyhogy nekem igazából ez egy komfortérzés lesz, egy kis könnyítés az életemben a utazásokkal kapcsolatban.
A kötelező interjúk után pedig jön egy családi nyaralás majd augusztusban?
Minden bizonnyal nem szívesen utazok már. Nyilván az ember háta mögött rengeteg utazás van. Isztambult már úgy ismerjük, mint hogyha ott laknánk, tehát szoktunk is ezzel viccelődni. De sikerült megfűzni a feleségemnek, hogy repüljünk el valahova, valamilyen mediterrán térségbe, úgyhogy ez is esedékes lesz, így igaz.
Tóth Krisztián, olimpiai bronzérmes, többszörös világ és Európa bajnoki érmes cságáncsozót hallották. Már a véget ért a judó percek. Tematikus műsorunkkal legközelebb jövő csütörtökön este, nem sokkal 3:49 után várjuk Önöket. Kollégám Virányi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.